Az egyik védelem a taxi vészjelzőt villogtatja, ez városban érdekes, mert ugye a rendőrség látja, hogy valami probléma megáll és igazoltat. A második védelmi formája egy imitált hiba, ami nem egyszerre állítja le az autót, hanem köhög egyet, kettőt, hármat és leáll az autó. A harmadik védelmi rendszer teljesen automatikusan, ha a kapcsolót megnyomja a sofőr, elindítja a belső rádiót, akár CB, akár URH rádiót. A központos információt nyerhet ezáltal, a belső beszélgetés hallgatása által, hogy merre járnak, hol járnak, és bármilyen probléma van, tud intézkedni.
Tehát magyarán lehallgatják őket.
Így van, lehallgatják őket.
Hallottam, hogy ezzel már megjelentek a BMW-n tavaly is. Egyetlen egy vállalat sem érdeklődött komolyan, nem hogy komolyan, de még komolytalanul sem.
Igen, ez így igaz, megjelentünk a BMW-n, későbbiekben körlevelet írtunk taxivállalatoknak, az akkor élő taxivállalatoknak, és senki még csak nem is válaszra sem méltatták a dolgot.
Gondolom, hogy talán több 10 000 forint azért?
Nem, az ára maximum 3 000 forint, és ebben már az áfa is benne van. Talán most már fölébrednek a taxisok.
Gyártó van?
Gyártó van, a gyártó a tanért vállalat lesz.
Augusztus eleje óta érzékeljük egyre előteljesebben, hogy a közhangulat romlik, a feszültségek nőnek. Így van ez a párton belül is. És egyre többen érzik a gyors cselekvés kényszerét. Balcs Oszkárné, az MSZMP Fejér megyei bizottságának első titkára vélekedett többek között így vitaindítójában, melyben sorra vette a megye kommunistáinak legnagyobb gondjait és legsürgetőbb teendőit. Az eszmecserére, a gondolatok mielőbbi rendezésére pedig nagyon nagy szükség van, mert, mint elhangzott, igen sok az új fogalom. Sztrájk, munkanélküliség, alternatív szervezetek, részvény, csőd. Ha nem értelmezzük ezeket gyorsan és helyesen, ideológiai zűrzavar állhat elő. Ugyancsak elhangzott, a párttagság ki akar kerülni a statiszta szerepből, az ország politikájának valódi formálója akar lenni. A fórum munkájában részt vett Berec János, a politikai bizottság tagja is.
Most ilyen fórumdivat időszakban élünk. Én összeszámoltam, nem több mint 2000 ember hetente különböző helyeken fórumot rendez, hétről hétre a helyeket váltogatva, és országos ricsajnak tűnik. Mi pedig csendben vagyunk. Kicsit szégyenkezünk, mert van miért, kicsit bizonytalankodunk, mert utat keresünk, és hát... kicsit a szolidaritásunk is kopott egymás, egymás iránt a pártban. Ezért mi bizonytalanabbak vagyunk. Ha egy ilyen kommunista fórumot kitalál egy megyei vezetés, akkor tessék élni ezzel a lehetőséggel. Nem pótcselekvés. Miért nem pótcselekvés az ő fórumuk? Mert van önbizalmuk, van magabiztosságuk, és a véleményalkotásban nem kell a megvalósítás felelősségét vállalni egyelőre. Nekünk pedig mindenért rögtön a megvalósíthatóság felelősségét is vállalni kell. Na jó, vállaltuk, tehát ne panaszkodjunk érte. Tehát egy ilyen fórumnak ezzel ezt a lehetőséget kell kihasználni, amit akarok mondani. Legyen több önbizalmunk nekünk is, annyi, mint más fórumos rendezőknek van, másrészt pedig ne kopjon meg a belső szolidaritásunk vita közben. Mert kérem szépen, mi vitatkozhatunk, de egymásért is felelősséggel vagyunk, nem csak ezért a rendszerért, és nem csak ezért a népért. Az nehezen képzelhető, hogy a nemzetért vállalom a felelősséget, de a pártagok felével lemosztozok, másik felét elzavarnám, harmadik felét rossznak tartom, szóval érezzük meg az önbizalomban, a felelősségben azt a belső szolidaritást is, amire szükségünk van. A másik kérdés, hogy a bizalmat kell visszaszerezni. Valóban ez a legfontosabb, de bizalmat nem lehet másként visszaszerezni, csak akkor, hogyha van cselekvési programunk, és ha mi cselekszünk is, mint párt. Ez most egy kicsit nehezebben születik meg. Miért születik nehezebben? Az egyik az, amit mondtam, hogy a pártértekezlet csak kinyitott valamit, és tessék elhinni, hogy akik akartuk is azt a pártértekezletet, úgy zavarba jöttünk ott alatta és utána. Zavarba, mert rögtön látunk, hogy mélységesen végig kell gondolni, mit jelent az, hogy politizáló párt kell, és nem ügyintéző. Hát ezt kimondani nagyon könnyű. Mit jelent az, hogy politikai pluralizmus? És tessék, abban a pillanatban, amikor megindul az érdekkifejeződés különböző szervezkedésekben, akkor meg zavarba jövünk, bizonytalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy helyes, nem helyes, jó-e, nem jó, most milyen legyen hozzá a viszonyunk. Most nem olyan emberekből áll a politikai bizottság, akik eleve mindent tudnak. Olyanokból áll, akik gyötrődnek, vitatkoznak. Nem panaszként mondom, de kedden 9 órától este 11-ig tartott. Azért, mert minden kérdésben összecsapnak, míg a közöst összerakják. Mert nincs olyan, hogy hallgató politikai bizottsági tag. Nincs. Nincs olyan, hogy egy mindent tud, és a többi pedig hát hozzáteszi a maga kicsiét, hogy azért le ne maradjon. Ez egy alkotó, gyötrődő, vitatkozó politikai bizottság. Keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel rendelkezni kell egy pártnak ahhoz, hogy kibontakozás legyen, és ezt a következő központi bizottsági ülésen bizonyos fokig megpróbáljuk megfogalmazni.
A gondok és a feladatok számbavétele. Ez volt a mai fórum szándéka. És a felszólalók ezúttal komolyan is vették, hogy, ahogy mondani szokás, nyíltan és őszintén fogalmazzanak. Így esett meg a mai délelőtt legnagyobb meglepetése. Néhányan úgy vélték, hogy az országos pártértekezlet óta Székesfehérváron a kívánatos és a lehetséges változás nem következett be. Ennek okát pedig a Városi Pártbizottság vezetői, tagjai egy részének felfogásában látják. A személyi konzekvenciákat is levonó teendőkre, a helyzet megváltoztatására tett felhívásukhoz a szünetben több mint 200-an csatlakoztak. A városi elsőtitkár válaszában arra tett ígéretet, hogy továbbítani fogja a felhívást. Az eszmecserén elhangzott. Augusztus közepétől érzékeljük erőteljesebben, hogy a közhangulat romlik, a feszültségek nőnek. Így van ez a párton belül is. Fontos tehát, hogy a megváltozott helyzetben megtaláljuk a legmegfelelőbb válaszokat a sokasodó kérdésekre.
Közalkalmazott vagyok, a szakszervezet kenyerét eszem, mégis elégedetlen vagyok, kezdte az egyik felszólaló. A kormány ifjúságpolitikai programja, mondta, és ismételték még utána sokan, nem mutat megoldást a fiatalok egzisztenciális gondjaira. Volt, aki elmondta, hogy 1986-ig a fiatalok fizetésükből spórolni ugyan már nem tudtak, de a megélhetés még nem okozott gondot. Az elmúlt 2 évben azonban már-már elképzelhetetlen az életkezdésük szülői segítség nélkül. Bár a különböző ágazati szakszervezetek egymás licitálták túl a panaszkodásban, de mintha egymás mellett és nem egymás után beszéltek volna, hiszen a helyzet ismertetésén túl megoldási javaslatok nem hangoztak el. A plenáris ülés egyetértett azzal, hogy a szakszervezet ifjúsági tanácsának képviselői csatlakozzanak a most alakuló Magyar Ifjúság Országos Tanácsához, annak ellenére, hogy sokan megkérdőjelezték. Ha a szakszervezet eddig nem tudott egységesen fellépni, mit fog majd képviselni a MIOD-ban? A fiatalok valóságos jogokkal rendelkező szakszervezetet akarnak, olyan programmal, amely megkönnyíti az első lakáshoz jutást, biztosítja az első munkahelyhez való jogot, és a továbbiakban átképzéssel segíti a munkavállalást.
Neves politológusokat kértek fel előadóknak, akikkel sok esetben éles vita alakult ki. Például abban, hogy hol kezdődjék a reform folyamat. Míg egyes előadók a gazdaságra szavaztak, a diákok a politika területeit jelölték meg elsődlegesnek. A fiatalok hangot adtak annak a véleményüknek is, hogy jelenleg sajnos nincs olyan reformkoncepció a társadalomban, mely maga mögé tudná állítani a tömegeket. Konszenzus jött létre viszont abban, hogy a reform nem képzelhető el csupán a meglévő politikai intézményrendszerrel. Szükséges az alternatív csoportosulások erősítése is. A másik témakör az ifjúság politikai szerveződésének útjai címmel ma este és holnap kerül a viták keresztüzébe. A szegedi diákok elmondták, mindvégig kitartanak álláspontjuk mellett, hogy tiszta, egyértelmű célokat tudjon megfogalmazni egy-egy szervezet, vagyis felvilágosító, meggyőző erővel tudjon hatni a fiatalok különböző csoportjaira.
Tavaly jött a gondolat, hogy az ausztrál vízilabdát egy kicsit föl kéne hozni, meg az ausztrál labdarúgást is. Na most ez nagyon...
És miért pont önnek? Miért pont önre gondoltak az ausztrálok?
Szerintem ezek nagyon jó üzletemberek, és én meg tanácsoltam nekik, hogy labdarúgást is akkor szintén meg kéne próbálni, és van egy Puskás nevű ember, aki labdarúgó volt, és hát én úgy gondolom, hogy ő ebbe tudna segíteni. Hát így jött össze a dolog, és két japán cég, a Fujitsu és a Mitsubishi, ezek a szponzorok, ők alakítottak egy ilyen klubot, egy társaságot, és megállapodtunk abba, hogy most megyünk előszerződést csinálni, egy ilyen labdarúgó és vízilabda sportcentrumot. Ezt meg kell fizetni, mert mi az öcsivel ilyen tímeket fogunk ott kialakítani magunk körül, és szeretnék azt, hogyha a Puskással mi 5-5%-kal, mint részvényesek is benne lennénk ebbe az üzletbe. Hát én már telefonon se tiltakoztam, mert érzem, hogy ez nem lesz egy rossz dolog.
De a japán és az ausztrál vízilabda, illetve a labdarúgás hát nem igazán a világ élvonalában van.
Hát még nincsen, de remélem, hogy lesz. Hát tulajdonképpen ez szervezés és munka kérdése az egész.
Kárpáti Györgyre a hazai vízilabdában, az élvonalban, a válogatott mellett ma nincsen szükség?
Nem szóltak nekem, és én nem ajánlkozom.
Ha jól tudom, úgy kezdődött a dolog, hogy nem kapott facsavart, és erős felindultságában alapított egy barkácsüzletet.
Hát, ha nem is pontosan így, de majdnem így. Ide költöztünk a lakótelepi lakásunkba, és a beköltözés után minden nap valamiért futkosni kellett, facsavartól kezdve a szögekig, lécekig, és ez adta az ötletet az üzlethez.
És ez a kis barkácsüzlet elég szép vállalkozásra nőtte ki magát.
Hát igen, most, ahol állunk, ez már nem is üzlet, ez már egy háromszintes áruház, ez már egy komoly vállalkozás.
Egy apró, de említésre méltó csoda. A pécsi hivatalok az összes engedélyt, az ingatlan vásárlást az építési engedélyig egyetlen hét alatt elintézték, ezügyben még rendkívüli tanácsülést sem restelettek összehívni. Ön az állami biztosító győzte meg arról, hogy a vállalkozásának jövője van. Könnyű volt?
Amikor én bekopogtattam hozzájuk, én biztos voltam benne, hogy nem fognak velem tárgyalni, de úgy néz ki, hogy leinformáltak, és az információk olyanok voltak, amely tárgyalóképessé tett a biztosító szemébe engem.
Milyen feltételekben állapodtak meg?
A biztosító a mindenkori bankkamatnak megfelelő bérleti díjat kap, ezen felül az ingatlan értéke többszöröződik az évek folyamán, tehát ő mindenhogyan jól jár. Én meg jól járok, mert befektetés pénz nélkül egy áruházat tudtam építeni szervezéssel.
Mondhatnák a konkurenciánál, hogy önök azért harcoltak ezért a 35%-os kedvezményért, mert önök úgysem foglalkoznak lakásbiztosítással, tehát ha úgy tetszik, az állami vagy a többi biztosítóval tolnak ki így módon.
Nem, mert a Hungária biztosítónál szeptember 1-től igenis intenzíven elkezdtük ezt a biztosítást művelni.
Nyilván lennének sokan, akik felmondanák a biztosítást, de nem tehetik, mert OTP lakás, szövetkezeti lakás esetében, akinek hitele van, az kényszerítve van a biztosítás megkötésére. Tehát az MLDU biztosítást is kénytelen vagyok fizetni tovább, hiszen kölcsön van a lakásomon. Ilyen módon, ha úgy tetszik, zsarolva érezhetem magam.
Igen, végeredményben nem zsarolásról van szó, ez a világon mindenhol így van. A hitelintézetek a hitelüknek a fedezetére valamiféle biztosítást mindenhol előírnak.
De hát attól, hogy máshol is így van, attól ez ott is lehet zsarolás.
Hát ez végül is a hitelintézetnek egy nagyon fontos dolog, hogy a pénzét jó, biztosabb helyen tudja, biztos helyen tudja.
Tehát akkor nem a biztosítók zsarolnak minket, hanem a hitelintézetek?
Végül is nem tudom, hogy a zsarolás ebben a dologban helyes-e ez a kifejezés, de a hitelintézeteknek van erre szükségük.
Ez a 35% kedvezmény, ez jár vagy adható? Kérni kell, vagy pedig fel is ajánlják az ügynökök?
A biztosító intézeteknek ez egy lehetőség, egy felső határ, adható végeredményben.
Tehát elképzelhető, hogy nem fogják megadni?
Én azt hiszem, hogy a biztosító intézetek élni fognak ezzel a lehetőséggel, hogy adnak.
A déli órákban tűnt fel a láthatáron a hatalmas Jumbo, amely egyelőre charterjáratként érkezett egyenes New Yorkból. Fedélzetén a szervezet vezető tisztségviselőivel, és mint egy előhírnökeként a Malév Penem közeljövőben meginduló menetrend szerinti tengeren túli járatának. A Klipper felségjel mellett virító felirat tehát egyelőre csupán egy kedves gesztus a világkongresszus házigazdái számára. A gép azóta már úton van hazafelé.
Nehezen tudnám elképzelni, hogy egy ilyen óriási gép üresen repüljön vissza Amerikába, most végül is egy ibusz csoporttal megy. Ez az önök élelmességén múlott, vagy a penem ajánlotta fel?
Mindkettőn. Ezt a lehetőséget mi a kezdettől fogva igyekeztünk megragadni arra, hogy a terv szerint egyébként üresen visszatérő gépre magyar utasokat tudjunk szervezni.
Mennyit sikerült?
A teljes gépet eladtuk, több mint 400 fő utazik az Egyesült Államokba a mai napon.
Igaz-e a hír, hogy Gáspár Sándor, aki júniusban már nem volt a politikai bizottsági tagja, több százezer forintos számlát produkálva utazott Genfbe, és önök ezt ezúttal leszámlázták a SZOT-nak?
A MÁV korábban sem fizette ki ezeknek az utazásoknak a költségeit, mindig az utaztató szerv megrendelés alapján leszámlázta a költségeket. Egyébként erről a konkrét utazásról annyit tudok mondani, hogy akkor elnöki tanács elnök helyettese volt a utazószervnek, a delegációnak a vezetője, és akkor is a megrendelés alapján, ugye mi mint szolgáltatást adó nyújtó vállalat, nekünk érdekünk is, hogy bevételhez jussunk, természetesen, hogy leszámláztuk az utazás költségét.
A genfi júniusi úton kívül, ami 306 ezer forintba került, még hány alkalommal vették igénybe párt és állami vezetők az idén ezeket a kocsikat?
Összesen két alkalommal.
Milyen szintű vezetőnek jár ilyen szalonkocsi?
Nemzetközi sokoldalú megállapodások értelmében a legfelsőbb állami párt kormányzati vezetőknek jár. Elnöki tanács természetesen.
Tehát miniszterig, illetve politikai bizottsági tagig bezárólag?
Igen, jellegi szabályozások értelmében.
Lejjebb nem?
Lejjebb nem.
Hány ilyen kocsija van a MÁV-nak?
A MÁV-nak jelenleg 9 ilyen úgynevezett szalonkocsija van, abból azonban csak 2 alkalmas szocialista forgalomban a közlekedtetésre, a sebességhatárok miatt, mert a műszaki paraméterek olyanok, 2 alkalmas európai hálózaton, tőkés ország hálózatán, és a maradék 5 az csak belföldi közlekedésre alkalmas. Szeretnénk ezeket a vagonokat is jobban hasznosítani üzleti alapon. Például, hogyha csoportok, 20-30-40 fős csoportok repülőgéppel érkeznek Ferihegyre, lehetőséget teremtünk arra, hogy bármelyik például gyógyüdülőhelyre vagy idegenforgalmi központba eljussanak, akár külön menetben is, vagy pedig menetrend szerinti vonathoz csatolva.
Ez a gond, a példányszám megállapítása egyébként a magyar könyvkiadás és a magyar folyóiratkiadás legfőbb problémája. Mi azt szoktuk mondani tréfásan, komolyan, hogy nem tudtuk betölteni a prófétai státus, nem tudtuk előre pontosan megállapítani a szükséges példányszámot. Az első számból megállapodásunk szerint közjegyző előtt hitelesítettük, ezt 50 ezer példány került ki a nyomdából. Elképzelhető, hogy néhány helyen még úton vannak a példányok, de az első visszajelzések azt mutatják, hogy lényegében néhány nap alatt ez az 50 ezer példány elfogyott. Ahhoz, hogy magasabb példányszámban tudjuk megjelentetni a lapot, új tárgyalásokra lesz szükség a Burdával. Szívből remélem, nagyon jó volt Enne Burda benyomása Magyarországról, a magyar nyelvű kiadásról, hozzá fognak járulni. Meggyőződésem szerint 80-100 ezer példányt is ki lehet adni. Alacsony példányszámmal indultunk, és a közönség érdeklődése kényszeríti ki azt, hogy megemeljük majd a példányszámot.
Mit tud erről?
A munkaszüneti napok szabályozása nyilvánvalóan politikai kérdés. Én nem tudok politikai döntésről, amely a jelenlegi szabályokat módosítaná.
Tehát újdonságról nem tud mondani semmit?
Nem tudok.
Akkor ezek a naptárok mire feljelenhettek így meg?
Feltetőleg olyan mendemondákra, amit én is hallottam.
Tehát a mendemondákkal ön is találkozott?
Igen.
ha ilyen politikai döntés születne, akkor meddig kell annak megszületnie ahhoz, hogy önök ezt rendeletbe tudják majd realizálni?
Minisztertanács szabályozza a kérdést, tehát minisztertanácsi rendeletben jelenik meg, ha születik ilyen politikai döntés a munkaszüneti napok változása.
Ahhoz, hogy jövőre erre fel lehessen készülni, mi az a végső határidő, amíg ezt el kell dönteni?
Adott esetben 1-2 hét alatt a végrehajtás lebonyolítható.
Abban nyilvánvalóan jelentős szerepe van annak, amiről itt a konferencián egyébként több előadó is szót ejtett, hogy itt az állami vállalatok esetében a tulajdonosi jogok gyakorlása, a vagyon kezelésével kapcsolatos felelősség, ez nem tisztázódott teljesen egyértelműen, és én ebben a helyzetben is egy ilyenfajta problémát érzek.
Ők azzal érveltek a szombathelyiek, hogy ők termelik a forintot, a nyereséget. A pesti központ pedig elviszi. Ez volt az alapdilema.
Nem tudom, hogy próbáltak-e a problémáikra más megoldást keresni. Vagy talán azért tették ezt most, mert ma divatos sztrájkolni.
A sztrájkkal egy minisztert zsarolni úgy érzem nem lehet. Egy miniszternek nincsenek azok az információk a birtokában, hogy ő egy ilyen felhívásra tudna dönteni, ki kellene vizsgálni a dolgot, és azt követően kellene dönteni a minisztériumnak.
Én azt hiszem, hogy ez még akkor is igaz, hogyha adott esetben az államigazgatás az sokszor lassú, és nem a mi elképzeléseinknek megfelelő sebességgel dolgozik. Ez ebben az esetben is azért igaz.
Egy-egy ilyen híradás után, amit tegnap láttak a televízióban, másként gondolkodnak, ha visszatérnek a munkahelyükre?
Hát biztos, hogy végig gondolja az ember, hogy hasonló esetben mit tenne.
Asztalász fűti a fővárost. Lépten nyomon a szervezet emblémái tűnnek szembe. 6000 számláló vendégsereg fogadására készülünk. Nem csoda a nagy felhajtás, ekkora nemzetközi kongresszusnak most először lehetünk házigazdái.
Látom, kint van a kocsiján az asztal embléma. Ez mit jelent?
Hát, hogy a kongresszus ideje alatt ezek az autók jöhetnek rendelésre. Csak taxitársaságon belüli autó használhatja, és olyan, akinek tiszta, rendes, sérülésmentes autója van.
A kongresszus ideje alatt 300-an viselik majd szerte a városba ezt az emblémát. Tulajdonképpen ki viselheti ezt?
Mindenki, aki jelentkezett elő, de főleg főiskolások és egyetemisták, akik beszélnek angolul. Tulajdonképpen ez egy hostess szolgálat, szerte a városban, különböző áruházakban, boltokban fogunk segíteni az amerikai vendégeknek, vásárolni, illetve minden információval ellátni őket, ami szükséges.
A sikeres vendéglátás tétje nem kicsi. Amint az a kongresszus 4 főszervezőjével folytatott beszélgetésből kiderült, az amerikai utazási irodák már most úgy számolnak, hogy körülbelül évi 80 000 plusz amerikai turista ide lát látogatását tudnák megszervezni. Ehhez a PENEM közösen a Malévval közvetlen tengeren túli járatok üzemeltetését tervezi. A Sheraton szállodaépítését fontolgatja. Az American Express a mágneskártyás fizetési rendszerét Magyarországon is kiterjeszteni, az Avis pedig növelni kívánja részesedését az autóbérlés, az utazásszervezés és egyéb szolgáltatások piacán. Hosszú távú érdekeink fűződnek tehát ahhoz, hogy ne okozzunk csalódást.
Az a tapasztalat, hogy azokban az országokban, ahol azt a rendezte az szokásos éves kongresszus, a követő években nagyon hamar igen jelentősen megnőtt az amerikai idegenforgalom. Nyilván, hogyha az utaztatók, hiszen azok vannak itt a kongresszuson, jó véleményt alakítanak ki egy adott országról, akkor oda szerveznek utazásokat. Ebben bízunk.
Éles vita alakult ki. Például abban, hogy hol kezdődjék a reform folyamat. Míg egyes előadók a gazdaságra szavaztak, a diákok a politika területeit jelölték meg elsődlegesnek. A fiatalok hangot adtak annak a véleményüknek is, hogy jelenleg sajnos nincs olyan reform koncepció a társadalomban, mely maga mögé tudná állítani a tömegeket. Konszenzus jött létre viszont abban, hogy a reform nem képzelhető el csupán a meglévő politikai intézményrendszerrel. Szükséges az alternatív csoportosulások erősítése is. A másik témakör az ifjúság politikai szerveződésének útjai címmel ma este és holnap kerül a viták keresztüzébe. A szegedi diákok elmondták, mindvégig kitartanak álláspontjuk mellett, hogy tiszta, egyértelmű célokat tudjon megfogalmazni egy-egy szervezet, vagyis felvilágosító, meggyőző erővel tudjon hatni a fiatalok különböző csoportjaira.
Közalkalmazott vagyok, a szakszervezet kenyerét eszem, mégis elégedetlen vagyok, kezdte az egyik felszólaló. A kormány ifjúságpolitikai programja, mondta, és ismételték még utána sokan, nem mutat megoldást a fiatalok egzisztenciális gondjaira. Volt, aki elmondta, hogy 1986-ig a fiatalok fizetésükből spórolni ugyan már nem tudtak, de a megélhetés még nem okozott gondot. Az elmúlt két évben azonban már-már elképzelhetetlen az életkezdésük szülői segítség nélkül. Bár a különböző ágazati szakszervezetek egymást licitálták túl a panaszkodásban, de mintha egymás mellett és nem egymás után beszéltek volna, hiszen a helyzet ismertetésén túl megoldási javaslatok nem hangoztak el. A plenáris ülés egyetértett azzal, hogy a szakszervezet ifjúsági tanácsának képviselői csatlakozzanak a most alakuló Magyar Ifjúság Országos Tanácsához, annak ellenére, hogy sokan megkérdőjelezték. Ha a szakszervezet eddig nem tudott egységesen fellépni, mit fog majd képviselni a MIOD-ban? A fiatalok valóságos jogokkal rendelkező szakszervezetet akarnak, olyan programmal, amely megkönnyíti az első lakáshoz jutást, biztosítja az első munkahelyhez való jogot, és a továbbiakban átképzéssel segíti a munkavállalást. Közalkalmazott vagyok, a szakszervezet kenyerét eszem, mégis elégedetlen vagyok, kezdte az egyik felszólaló. A kormány ifjúságpolitikai programja, mondta, és ismételték még utána sokan, nem mutat megoldást a fiatalok egzisztenciális gondjaira. Volt, aki elmondta, hogy 1986-ig a fiatalok fizetésükből spórolni ugyan már nem tudtak, de a megélhetés még nem okozott gondot. Az elmúlt két évben azonban már-már elképzelhetetlen az életkezdésük szülői segítség nélkül. Bár a különböző ágazati szakszervezetek egymást licitálták túl a panaszkodásban, de mintha egymás mellett és nem egymás után beszéltek volna, hiszen a helyzet ismertetésén túl megoldási javaslatok nem hangoztak el. A plenáris ülés egyetértett azzal, hogy a szakszervezet ifjúsági tanácsának képviselői csatlakozzanak a most alakuló Magyar Ifjúság Országos Tanácsához, annak ellenére, hogy sokan megkérdőjelezték. Ha a szakszervezet eddig nem tudott egységesen fellépni, mit fog majd képviselni a MIOD-ban? A fiatalok valóságos jogokkal rendelkező szakszervezetet akarnak, olyan programmal, amely megkönnyíti az első lakáshoz jutást, biztosítja az első munkahelyhez való jogot, és a továbbiakban átképzéssel segíti a munkavállalást.
Fitos, Fodor, Varga, és itt a gól! Kovács fejelte a hatalmas lövés után kipattanó labdát a hálóba. Fodor, Sallai, Varga fejel, gól! Kovács mutatja magát a jobb oldalon, Sallai észre is veszi, aztán befelé cselez, visszakapja Kovács a labdát, és 11-es. Elhúzza a kimozduló sági kapus, elhúzza Kovács lábát, vitathatatlan 11-es, Fodor neki indul, 3-0.
Hány kecskét tartanak itt a Szigetcsépet éhezben?
300 anyakecskénk van, és ennek a szaporulata valamit tenyészbakok.
Mi a legfőbb előnye a kecskének önök szerint?
Tehát olyan területeket tudunk vele hasznosítani, amit más állatfajjal nem lehetne. Nagyon értékes a teje biológiailag, az anyatejet a legjobban megközelíti az összes állatfaj közül. A hús az pedig igen jó áron értékesíthető, mármint a gida, nyugati és arab exportra.
Mi a legnagyobb hátránya a kecskének, ha van ilyen?
Kevés van belőle, és nem érdeke a külkereskedőnek, hogy 50 gidával vagy 100-al foglalkozó nagy tételekre menne.
Tudomásom szerint ön iráni állampolgár. Miért lett akkor mégis a Magyar Kecsketenyésztők egyik vezetője.
A igazság az, hogy én otthon is elég sokat foglalkoztam a kecsketenyésztéssel, itt a egyetemre kerülve, itt is kecskével foglalkoztam. Én csak úgy érzem, nem csak megkekem ezt a szakmát, hanem valóban is szeretnék vele foglalkozni.
Nehéz lenne, de talán nem is lehet pontosan megmondani, kit mi visz rá arra, hogy a napi gyógyító vagy kutató munka után ecsetet ragadjon, agyagot égessen vagy fafaragásra adja a fejét. Néhány elkészült művet nézve még, az is felmerül a szemlélőben, vajon miért fél az alkotó attól, hogy felcserélje a fonendoszkópot vagy a pszikét az ecsettel és a ceruzával. De a kérdés ott marad a levegőben. 1975 óta magyar orvosírók és képzőművészek minden évben találkoznak, hogyha másnak nem is, hát egymásnak megmutassák alkotásaikat. A legújabb hírek szerint jó esély van arra, hogy ezek a találkozók nemzetközivé lesznek, hiszen a test és a lélek gyógyítói az egész világon alkotnak hasonló művészeti társaságokat, amelyek egymás munkája iránt is érdeklődnek. A látvány egyébként nem igényel kommentát. Szép, mint az orvosi hivatás maga.
Ha most fújta volna el a gyertyalángját Csoma András káplár Kőrösi házában, befejezvén a munkát, a katonákkal való törődést, mintha útra készülődne a Székelyföldön további ügyeit intézendő. Ám lehet, hogy a csizma már a kis Sándor fiát várja, aki a történelem könyvét bújva azt olvassa, hogy a magyarokat napkelet felé Ázsiában kell keresni, és később emiatt útra is kell. Nekünk csak 7 lépés most, hogy láthassuk a zanglai cella ablakán át a tájat. Neki sok 10 000 volt. Mi elviselhető melegben gondolunk arra, hogy ő a lámával és egy szolgával 9 négyszöglábnyi szobában 3-4 hónapon át el volt szigetelve. A hévmérő rendszerint 10-16 fokon állott, 0 alatt. Mi most egybegyűjtve látjuk azokat a tárgyakat, kultikus eszközöket, amik őt körülvették, amiket használt, amíg a magyarok törzsbölcsőjét kereste. Ma érteinknek a mécsesek és a gyertyák a Széchenyi Kubinyi Ferenc Múzeum Kőrösi Csoma Sándor emlékházában, ahol a látogató mától a gazdag, de nehéz életútból mindent megismerhet. Többet, mint amilyen néhány képsorba belefért.
Ez egy olyan koncepció, amelyik egyrészt megoldja a várnak ezt a sebét. Hát ez egy szörnyű seb, ez olyan, mintha van egy szép smokingunk, és itt a röverje foltos. Ezt valamikor meg kellene oldani. Sajnos itteni telkekkel kapcsolatban egy állami manipuláció történt. Van egy szállodai lobby, és ide szállodákat akartak építeni, Sheraton szállodát és a többi. Tehát olyan házat akartak ide csinálni, amiben a magyar állampolgár nem mehet be. Mi pedig azt mondjuk, hogy olyan házat kell ide építeni, amiben a magyar állampolgár bemehet. Nekünk nagyon sokat kellett működni, hogy egyáltalán kiadják ezeknek a terkeknek az alap térképeit. Annyira erősen beleitta magát a politikai köztudatba, hogy ide szállodát kell építeni, hogy nem akarták, hogy ide tervpályázat készüljön. Ilyen módon az Engels tér, ami favorizálva volt, készült, vagy 17 terv, ide csak 3. Nekünk a 3 közül nagyon tetszik a 60-as számú terv, mi arra szavaztunk, mi azt szeretnénk, hogyha itt készülne a Nemzeti Színház.
A helyszín Budapest. Soroksári út és Illatos úti sarok. Az elv, amely sajnálatosan lassan terjed, így szól: nagy forgalom, kis haszon. Miért vállalkoztak a hétvég nyitvatartásra?
Elég sok áru van földgyülemlődve, mert elég nagy túltermelés van, és ezért segíteni akarunk a TSZ-en és a fővárosnak, a lakosságának pedig, hogy olcsóbb áruhoz tudjanak jutni.
Mennyivel olcsóbb itt az ár, mint a piacokon most?
Átlagosan 20-25%-kal.
Meddig tart az akció?
31-ig, október 31-ig.
Csorba. Keresi az embert, meg is találja Maric. Ez viszont 11-es. És Balázs megfogja Csorba, most már nem, most már gól. Vezet a 18. percben a Vasas Csorba góljával. Hajszán, hatalmas gól. Somogyi közben a labdával. Mörtel, kapufa. Nem is Mörtel, Bücs volt az, bocsánat. Még egyszer, ezt már nem hibázz el. Bücs góljával vezet a Ráva, második félidő 5. percében. 28. perc, Klóth szöglete 2-1-es Győri előnynél. Ez is lehetőség, és ez bizony már egyenlítés. Komjáti az öreg harcos. 2-2. Urbányi. Mörtel beközépre, Hajszán. Ó! 3-2 a Ráva javára. Mörtel. 2 perccel a vége előtt. Mörtel, nagy gól! Hatalmas nagy gól!
Gilbert Lüpfer, a francia festészeti és szobrászati versenyek nyertese, az elszászi szabadtéri kiállítások főszervezője, a galéria tulajdonos, aki szabadidejében zeneszerzéssel is foglalkozik. Először tavaly jött Magyarországra.
Párizsban ismerkedtem meg egy hátizsákos debreceni fiúval, aki azután meghívott a hortobágyi alkotótáborba. Ekkor találtam rá a kis temetőkápolnára, és rögtön tudtam, hogy itt kulturális központot kell kialakítani.
Mit akar kezdeni ezzel a kápolnával?
Felújítom. A szükséges anyagokat Párizsból hozom, de az elmúlt néhány hónap alatt sikerült elérnem, hogy a városi tanács hozzájáruljon a költségeihez. A kápolnában koncerteket akarok szervezni, és a temetőből nemzetközi szabadtéri szoborgalériát fogok csinálni. Nézze, én nem vagyok milliómos, 5 gyerekem van, és a továbbiakban minden pénzemet felélem.
Ez igaz, mondják a barátai. A hortobágyi alkotótábor tagjait például meghívta a Limózsi kastélyba, hogy megismerkedjen a francia kollégákkal. Fél év alatt több mint 60 művét adományozta a Debreceni Egyetemnek.
Most egy évre ide fogok költözni, és itt fogok dolgozni a kápolna rekonstrukcióján.
A Debrecen akárhogy is, de nem egy világváros. Miért érdekel önnek az, hogy éppen Debrecenben hozzon létre egy kápolnát, és alakítson ki egy nemzetközi galériát?
Szeretem Debrecen.
Ezt a címlaptervet például Kós Károly készítette a Cserkész újság számára 1933-ban tempera festékkel. 1500 forint lesz a kikiáltási ára I. és Gyula eddig minden valószínűség szerint publikálatlan vers kéziratának, amelyet ceruzával vetett papírra. Eladó Zelk Zoltán Vártam című versének kézirata is. Kalapács alá kerül néhány nagyértékű ősfénykép, köztük az, amelyet Jókai Mórról készítettek 1894-ben. Ezeken a kicsiny fényképeken pedig betyárok láthatók, akiket a szegedi börtönben kaptak lencse végre az 1870-es-80-as években. Állítólag az egyik fotó magát Rózsa Sándort ábrázolja. A metszetek és grafikák közül talán a legszebb a Budavár visszavételét ábrázoló színes részkarc. Ez olyan ritkaság, hogy 8000 forintról kezdik majd árverezni. A kéziratok és a metszetek még hétfőn is megtekinthetők, az árverés pedig kedden délután 16:30-kor kezdődik. Thank you.
Az elképzelések 81-en vannak. A kép vegyes. Legyen a Nemzeti, a Közgazdasági Egyetem mellett a Dunaparton. Vagy a Corvin helyén, esetleg mellette. Mi lenne, ha a Margit-sziget meghosszabbított, úgynevezett Margitka szigetén állna? A nemzeti művészei maguk is szavaztak. A társulat a Várszínház és a Karmelita udvar mellett az egykori honvédelmi minisztérium helyén szeretne játszani.
Az ide telepített Nemzeti Színház az abból a szempontból is jó lenne, hogy a kormányzat eredeti intenciói szerint a vár helyreállítása a kultúra jegyében történne meg. Nekünk semmi kifogásunk az ellen, hogy koncertterem legyen itt, vagy múzeum, vagy könyvtár, vagy oktatási intézmény, de mindenképpen kulturális rendeltetésű épületet kellene ide emelni. A királyi várnak erre a gyönyörű pontjára.
Most a pályázatok jelen pillanatban úgy néznek ki, hogy az Engels tér vezet.
A pályázatot kiírók és még korábban a politikai közvélemény kedvezményezte az Engels téri telket, ezeket a telkeket pedig zárolta éppen a szállodaépítési program miatt, és ezzel az állampolgárok nem értenek egyet. Például a színházi szakma nem ért egyet. Az, hogy egyáltalán ezekre a telkekre terv pályázat készült, annak az az oka, hogy kollégáink ezt a zárlatot megtámadták, és végül a tervpályázat kiírása környékén, sőt már majdnem a kiírása után a zárlatot feloldták. Ilyen módon az Engels térre, ami favorizálva volt, készült vagy 17 terv, ide csak 3.